Navracsis Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztos az Inforádió arénájának vendége. Előző beszélgetési időnk alatt jött a hír, hogy Németországban megválasztották a CDU tisztújító kongresszusán Annegret Kramp-Karrenbauert elnöknek, méghozzá 517-482 arányban Friedrich Merzel szemben. Ebből most milyen következtetést lehet levonni? Ez még nem kancellárválasztás.
Ez még nem pártelnök választás, de ez alapján, az eredmény alapján szerintem megkockáztatható, hogy semmi nem dőlt el a CDU-ban. Ez egy nagyon-nagyon szoros választási eredmény. Persze nyilvánvaló, attól is függ, hogy az ezt követő lépések milyen irányba vezetnek, hiszen talán most egy kicsit mind a két tábor csalódott. Az új elnök tábora azért csalódott, mert jobban szeretett volna győzni. A nem nyertes jelölt tábora pedig azért csalódott, mert kis hián győztek. Tehát ilyenkor szerintem gesztusokra van szükség, mert ez egy ilyen választási eredmény nagyon könnyen előrevetítheti a párt végletes megosztottságát is. Ugye az egyik fontos kérdés, amiben különböztek a jelöltek, az pont a migrációs politika, illetve a jobb oldalhoz való viszony. Ebből a szempontból szerintem nagyon érdekes azt figyelni majd, hogy az elkövetkező 3-4 hónap milyen a párton belül lépéseket eredményez, illetve természetesen a koalíció hogyan alakul a jövőben.
Az európai parlamenti választás kimenetelére ebből a nagyon szoros pártelnök eredményből lehet bármilyen következtetést levonni? Például hogy fognak neki menni a kampánynak most, amikor két nagy tömb van a szavazat alapján a párton belül?
Nehéz kérdés, mert szerintem mindenkori pártelnöknek is az egyik legnehezebb kérdése az, hogy hogyan tud egy párton belül egységet teremteni, vagy ha az egység nem teremthető meg, akkor hogyan tud úgy koalíciókat formálni a párton belül, hogy ugyanakkor irányítani is tudja a pártot. Ez a mostani eredmény talán azt jelzi, hogy a CDU-n belül továbbra is erősebb azoknak a tábora, akik az európai parlamenti választások után is egy centrista koalícióban gondolkoznak. Ugye az Európai Parlament hagyományosan úgy működött, amióta többségre van szükség. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a 2004-es európai parlamenti választások óta, amióta a biztosokat meghallgatja az Európai Parlament, amióta értékeli a bizottsági elnököket, már kijelölt minőségükben is. Tehát amióta a bizottság és a parlament között kialakul valamilyen politikai jellegű kapcsolat a hivatalba lépés során is, és aztán a működés során is, azóta fontos a többség. Ugye a bizottságnak is kell, hogy többsége legyen, egyrészt, hogy hivatalba léphessen, másrészt pedig, hogy valahogyan át tudja vinni a tervezeteit, a kezdeményezéseit, és amióta ez a többség, tehát politikailag fontos kategória az Európai Parlamenten belül, azóta ez mindig egy centrista koalíció, azaz egy nagy koalíció, kereszténydemokrata, szociáldemokrata. Időnként előfordulhat az, hogy a liberálisok is részt vesznek benne, vagy valamelyik általában a szociáldemokraták kiváltására egy kereszténydemokrata liberális koalíció van. Ez általában rövidebb időtartamú. A mostani helyzetben tulajdonképpen egy kereszténydemokrata, szociáldemokrata, liberális koalícióról beszélhetünk, úgyhogy a liberálisok azért nincsenek teljesen benne ebben a támogatói többségben, de a legtöbb alkalommal benne vannak. Amiben szerintem a 2019-es európai parlamenti választás új helyzetet teremthet, az az, hogy az a kérdés, hogy ennek a centrista, szociáldemokrata, kereszténydemokrata, liberális koalíciónak lesz-e meggyőző többsége az új Európai Parlamentben, az senki sem vitatja, hogy ezeknek a pártoknak csökkenni fog a részarányuk az Európai Parlament egészét tekintve, de megáll-e azon a szinten, hogy egy stabil többséget tudnak alkotni, vagy pedig ez annyira sérülékenyé válik ez a helyzet, hogy adott esetben a kereszténydemokraták és a szociáldemokraták, vagy a szociáldemokraták más koalíciós partner után néznek. Hiszen adott esetben előfordulhat a kereszténydemokraták számára, az Európai Néppárt számára alternatívaként egy úgynevezett jobboldali koalíció, tehát mondjuk egy liberális, néppárti, konzervatív koalíció, a szociáldemokraták számára egy baloldali koalíció, tehát egy szociáldemokrata zöld, és van ez a GUE nevezetű volt kommunista pártok, tehát baloldali pártok koalíciója, ami nagyon új helyzetet eredményezne az Európai Parlamentben, hiszen gyakorlatilag megjelenne a bipoláris logika tulajdonképpen a nemzeti parlamentekben megszokott bipoláris, bal-jobb bipoláris logika a parlamentekben, vagy pedig fennmarad-e ez a centrista koalíció, amely tulajdonképpen mind a mai napig azért az Európai Parlamenten belül lefolytja a működésben a párt különbségeket, ennek van előnye, abból a szempontból, hogy a törvényhozás sokkal kevésbé ideológikus és sokkal technikaibb jellegű, de van hátránya is, például a sokak által nagyon vágyott európai politikai tér kialakulását ez egyben gátolja is, hiszen nem jelennek meg azok a pártkonfliktusok, amiket megszoktunk egy normál belpolitikai életben.
Normál belpolitikai életben a bipoláris logikában egymásnak háttal állva homlok egyenest ellenkező irányba szeretnék vezetni az országaikat. Ezek a politikai erők az Európai Parlamentben is lehet ilyesmire számítani, ha nem alakul ki a jelenlegi erők meggyőző többsége?
Nagy kérdés, igen, szerintem nagy kérdés. Én nyilván egy elméleti válasz van, az én elméleti válaszom az, hogy lehet egy ilyen helyzet, nagyon fájdalmas időszak lesz. Egy kicsit engem arra emlékeztet, mint ami a 2015 ősze óta migrációügyben Európában zajlik, amikor mindenki veszteségként éli meg ezt a vitát, azok is, akik egy migrációbarátabb Európát szeretnének, és azok is, akik egy migráció korlátozóbb Európát szeretnének, hiszen hallhatjuk, láthatjuk minden nap, mindenki panaszkodik a másikra. Mégis egy hihetetlen termékeny vitáról van szó szerintem, mert ha megfigyeljük ennek a vitának a szerkezetét, ez már nem kormányközi vita, ez már belpolitikai vita. És az Európai Néppárt is, a szocialisták is, a liberálisok is, és a többi párt is, és pártcsalád is egyre inkább rákényszerül arra, hogy a 2019-es európai parlamenti választásokra ráfordulva megfogalmazza a saját politikai, ideológiai álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban, függetlenül attól, hogy Svédországban indul, Spanyolországban indul, vagy Magyarországon indul az a párt, valamit kell mondania a migrációval kapcsolatban, vagyis megjelent az első páneurópai közügy, fogalmazhatunk így. És egy kicsit ezt várom az Európai Parlament, az új Európai Parlamenttől is. Ezek az erőviszonyok szerintem egy belpolitikaibb működést fognak hozni. Az Európai Parlament azért mind a mai napig többségében egyfajta ilyen nemzetközi intézményként működik, szerintem elkezd európaiasodni maga az intézmény, megjelennek az ideológiai különbségek is. Az egyik nagy kérdés, és ebből a szempontból a CDU-nak kulcs szerepe van, hogy a CDU-nak milyen elképzelései vannak a többség összerakását, megalkotását illetően, nyilván attól is függ, hogy a CDU milyen eredményt fog elérni, és ez egyben a most megválasztott új vezetőségnek is az egyik legfontosabb tesztje lesz.
Lehet egy politikai vezetésnek nagyon más elképzelése, például a migrációhoz való viszonyról, mint amit egyébként, ha kinéz az utcán, akkor az emberekben tapasztal? Vagy muszáj ugyanazt leképeznie csak politikai szövegekben?
A muszáj ugye az egy kellést jelentő dolog. Én azt gondolom, hogy muszáj hosszú távon egy pártvezetésnek és az őt támogatók véleményének összhangba kell jutnia. Ez nem gondolom, hogy ez mechanisztikusan megfogalmazható, tehát egy pártvezetésnek mindig követnie kell a választóit, vagy a választóknak mindig engedelmeskedni kell a pártvezetésnek, mert ugye a politika művészete többek között abban áll, hogy valahogy rá kell érezni arra a közös értelmezési tartományra, ami azt is lehetővé teszi, hogy ne pusztán a zsigeri ösztönök alapján döntsünk és folytassuk a politikát, ugyanakkor ne is a valóságtól teljesen elrugaszkodott ideológiák és fantazmagóriák világában folytatódjék a politika. Ehhez nyilván egy folyamatos kapcsolattartásra van szükség. Szerintem nem lehet úgy pártot vezetni, hogy az ember teljesen más lát, hogyha kinéz az ablakon, és teljesen más lát, amikor a saját kollégáival, munkatársaival beszélget. Tehát a CDU, ha igazak a hírek, én magam a német sajtót olyan mélységben nem ismerem, hogy meg tudnám mondani, általában interpretációkról ismerem, de ha igazak a hírek és az AfD előretörését látjuk, akkor megkockáztathatjuk, hogy a CDU-nak valamilyen formában fordulnia kell a választóikhoz, és újra kell értelmeznie számos kérdésben a saját politikai álláspontját is.
A mostani ismeretek szerint például a migrációval kapcsolatos politikai álláspont újraértelmezése vezethet másra, mint egy szigorúbb fellépéshez? Fellépéshez a migrációval kapcsolatban?
Szerintem igen. Szerintem igen. Egy apró, de nagyon lényeges elmozdulást már lehet érezni például a migráció ügyben, a kötelező relokáció vagy kötelező áttelepítés ügyében. Franciaország és Németország már azon gondolkozik, hogy ne ragaszkodjon ennek a mindenképpeni elfogadtatásához, és maga a bizottság is azon gondolkozik, hogy ezt a hatalmas migrációs csomagot, amelyet gyakorlatilag 3 éve görget maga előtt a bizottság is és a tanács is, szétszedje elemeire, és azokat az elemeket, amelyeknek az úgymond az előkészítéséhez több idő kell, ez a Dublini rendszer reformja, tehát a beléptetési rendszer reformja, másrészt pedig a kötelező kvóta, áttelepítés és a többi, ezeket levegye a migrációs csomagból, félretegye egyelőre, és azokat próbálja meg átvinni a tanácson, amelyek talán nagyobb egyetértéssel találkoznak, mert hogyha kisebb lépés is, de mégiscsak lépés előre. Tehát én azt látom, hogy Németország már most egy kicsit mozdul, és ez nagyon könnyen előfordulhat, hogy a közeljövőben, ahogy egyre inkább lehet érezni a választások nyomását, ez a mozdulás egyre nagyobb lesz. Ugye ne felejtsük el, hogy Németországban nem csak európai parlamenti választások lesznek, hanem a 2019-es évben még lesz 2 vagy 3 tartományi választás is, ami ugye a tartományi választások önmagában fontos nyomóerőt gyakorolnak, abból adódóan, hogy a német parlament, szövetségi parlament felsőházában a tartományi kormányok delegációi ülnek, vagyis magára a szövetségi szintű törvényhozásra is komoly hatással lehet egy-egy tartományi választás eredménye, esetleges elveszítése a többségnek.
Sargentini jelentés tovább élése választás után várható?
Hát az Európai Parlament, tényleg az Európai Parlament, ugye a bizottság vonakodva vesz részt ebben az egészben, a bizottság nem volt kezdeményezője, sőt Franz Timmermans a vita során a felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyarországgal kapcsolatos kifogásokat mindez idáig a kötelezettségszegési eljárásokkal jól sikerült kezelni, és Magyarország együttműködő partnere a bizottságnak. Az Európai Parlament mégis megszavazta a 7. cikk szerinti eljárás megindítását, és egyben felkérték a bizottságot, hogy vegyen részt az eljárásban. A bizottság, amit tett, az, hogy készített egy összefoglaló anyagot az eddigi kötelezettségszegési eljárásokról Magyarországgal szemben, és ezt a tanácsnak átadta, de igazán nem akar aktívan részt venni. A tanácson is azt látom, hogy óvatosan kezeli ezt az egész kérdést. Az Európai Parlament az, ami a viszi előre. Nyilvánvalóan nagy mértékben függ attól, hogy milyen többség lesz a következő Európai Parlamentben. És Sargentini asszony maga a zöld képviselő.
És nem folytatja, ő azt mondta, hogy ő kiszáll.
Igen, ugyanakkor a zöld pártok, amelyek fogalmazunk úgy, hogy radikálisabban ellenzik a magyar kormány politikáját, mint akár a szociáldemokraták, akár talán a liberálisok is. Ők a mostani felmérések szerint Hollandiában, Németországban kifejezetten jobban állnak, és ugye Németországban nagyon jól állnak gyakorlatilag, ők most az erősebbik baloldali párt. Tehát az elképzelhető, hogy az európai parlamenti választásokon a zöldek jobb eredményt fognak elérni, és az elképzelhető, hogy akkor ők továbbra is komoly nyomást gyakorolnak, hogy folytatódjék ez az eljárás.
Beszélgetésünk elején abban megállapodtunk, hogy a bizottság egy politikai jellegű bizottság volt. Miért vonakodott akkor a Sargentini jelentés, meg a 7. cikkely ügyében?
Ez egy érdekes kérdés, látja. Ugyanis miközben Lengyelországgal szemben ott nem vonakodott, így van. A mi vitáink során arra az álláspontra jutottunk, hogy még Lengyelország esetében egy jogilag jól körülírható, jogiasítható helyzet állt fent, amely a bizottság többségének a véleménye szerint a 7. cikk szerinti eljárás, azt megelőzően a jogállamisági mechanizmus beindítását, majd pedig a 7. cikk szerinti eljárást tették szükségessé. Abban is egyetértettünk a viták során, hogy Magyarország esetében a Magyarországgal szembeni kifogások és maga a Sargentini jelentés is így nem jogiasítható, ahogy Lengyelországgal szemben. Ez egy alapvetően politikai dokumentum, most a szónak nem a pejoratív értelmében, hanem műfaját tekintve, ez egy olyan politikai jelentés, amely sokszor nem is annyira bevallottan nem jogellenes magatartásokat hoz fel a vádirat pontjaként, hanem politikai meggyőződésbeli különbségeket.
Mit szabad egy politikának, meg mit nem szabad egy politikának?
Igen.
Ez ízlésbeli dolgok
igen.
is lehet.
És ebben a bizottság nem akart belemenni ebbe a játékba, nyilván annak köszönhetően is, hogy azért itt, mint említettem, egy szuper nagy koalícióról van szó, és egy ilyen vita megnyitása a bizottságon belül azért a működést is veszélyeztetné.
CEU ügyét lezártnak látja Magyarországon?
Nem. Nem. Egyrészt jogilag sem, hiszen a kötelezettségszegési eljárás tekintetében az Európai Bíróságnak még kell mondania egy döntést a magyar felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatban, tehát jogilag sincs lezárva, bár konkrétan az ugye nem a CEU-ra, nem konkrétan a CEU-ra vonatkozott, hanem magukra a vállalkozás szabadságára, és a többi, és a többi. Én politikailag sem úgy gondolom, hogy ez egy lezárt ügy. Most itt állunk, amennyire én tudom, a CEU maga sem telepíti át az összes képzését, vagy a nyilvánosság előtt megjelenő elképzeléseikben legalábbis az van, hogy a Magyarországon akkreditált képzéseket itt kívánják folytatni Magyarországon, és én nem tartom kizártnak azt sem. Azt szoktam mondani, hogy optimista vagyok ebben a tekintetben, hogy esetleg valóban megszületik az akarat arra, hogy ezt tárgyalásos úton rendezzék, és adott esetben a CEU akár folytathatja is Magyarországon a működését.
Lehet nyerni azzal, ha a CEU megy? Vagy az tiszta veszteség? Vagy más módon kell kiszámolni azt, hogy egy egyetem léte vagy nem léte egy városban, az jó vagy nem jó?
Hát ez ügyben én azért vagyok tanástalan, mert az első perctől kezdve én azt az álláspontot képviseltem, hogy szerintem jó lenne, ha a CEU folytathatná. Nyilván ezzel kapcsolatban más vélemények is lehetnek, vagy vannak. Nem hallottam igazából olyan érvet, amely amellett szólna, hogy jó az, hogyha elmegy.
Budapest lesz Európa sport fővárosa. Ezt az Európai Fővárosok és Városok Sportszövetségétől egy pályázaton nyerte el. Az ön területe a sport, ez nagy dolog, ha valami sportfőváros lesz?
Hát szerintem
ez
nagy.
Annyit sportol, mindenki mennyit akar.
Igen, de mégis, ugye ez egy kicsit olyan, az Európa Kulturális Fővárosa, ennek egy ifjabb változata, és ugyanabból a szempontból nagyon fontos szerintem, mert egy kulturális főváros is a cím nélkül is lehet kulturális főváros.
Van, ami önmagában az, anélkül, hogy bármikor lett volna.
Így van, de vannak városok, akiknek meg kell ez a cím ahhoz, hogy megismerjék őket Európában. 2023-ban három magyar város közül, Debrecen, Győr, Veszprém közül valamelyik Európa kulturális fővárosa lesz. Óriási lehetőség mind a három városnak. Lehet, hogy nem azonos mértékben, de mind a három óriási lehetőséget lát benne. És egy kicsit így vagyunk a sporttal is. Ez egy frissebb vagy fiatalabb kezdeményezés. Mi próbálunk ráépíteni programokat, hogy a jelentőségét a címen túl is megadjuk. Én alapítottam két olyan díjat is, amelyek alapvetően én a sportportfólión belül nem a professzionális sporttal akarok foglalkozni alapvetően. A professzionális sport tudja szabályozni magát, nem probléma nélkül, olyankor van, amikor minket hívnak és segítségül is részt veszünk, de ahova én a hangsúlyt teszem, az egyértelműen a szabadidősport, tömegsport, hogy hívják ezt ma magyarul? Hát ugye a tömegsport volt a régi neve, csak félek, igen, hogy ennek ma már egy
hobbinak
kicsit ilyen...
Nem nevezzük, mert nagyon magas szinten lehet azt is űzni,
igen,
tehát nem hobbi.
Meg nem is szabad, igen, tehát ebben aztán nem is szabadidő, de amikor nem professzionális sport.
Nem kapok érte fizetést, hogy mozgatom a testrészeimet.
Igen, ugyanakkor óriási, óriási társadalmi értéke van szerintem. Közösséget képez, társadalmi integrációt segíti, értékeket épít, egy edző és sportoló közötti kapcsolat az nem csak nem főnök beosztott kapcsolat, hanem egy emberi kapcsolat. Olyan emberi kapcsolat, ahol egy gyerek megtanulhatja, mit jelent az, hogy becsületesen élni, megküzdeni a sikerért, egyenesen küzdeni, sportszerűen küzdeni. Tehát olyan értékek, amik később az életben elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy civilizált társadalomban tudjunk élni. És ezeknek ezek a díjak ezeket honorálják, és például ezeknek a díjaknak az átadását elvisszük minden évben az Európai Sportfővárosba. Az idén Szófia volt, tavaly Marseille volt, jövőre Budapest lesz, tehát akkor ide szervezzük. Amellett pedig igyekszünk szervezni olyan sport diplomáciai, sportpolitikai európai rendezvényeket is, amely ide hozza az embereket, a sporttal foglalkozó embereket. Budapestnek ebből a szempontból nagy hírverésre nincs szüksége, mert jó hírneve van, megy a turizmus. Mégis úgy gondolom, hogy Magyarország egész szempontjából ez egy fontos, szimbolikus tett.
Kultúráért felelős biztos tud ejteni néhány szót valamelyik pályázó magyar város, mondjuk Veszprém mellett?
Sajnos.
Hogy működik?
Sajnos nem. Nem. Olyan mértékben, ugye volt az Európai Bizottságnak volt egy nagy traumája, ez a Santerféle bizottság bukása 1999-ben, amikor Edith Cresson, egyébként kultúráért felelős biztos pénzügyi visszaélései miatt gyakorlatilag az Európai Parlamentben megbukott a Santer bizottság. Le kellett mindenkinek mondania, és egy új bizottság alakult Romano Prodi vezetésével. Akkor ennek olyan hatása volt az egész európai integrációra, hogy a biztosok onnantól kezdve gyakorlatilag pénz felett és pályázati eljárások fölött nem rendelkezhetnek. Tehát nekünk nincsen szavunk, teljesen le vagyunk választva ezekről a folyamatokról, független szakértői panelek végzik, akár a pénzek odaítélését, akár a magának a pályázatoknak az odaítélését is. Ez a helyzet az Európa Kulturális Fővárosa esetben is, egy független szakértői panel végzi az értékeléseket, akiket én tudok és ismerek, de ők lennének a legmélyebben felháborodva, hogyha én akár csak édesdett szavakkal is megpróbálnám őket meggyőzni Veszprém előnyeiről.
Jut valamire a Európa a nagy amerikai digitális ökoszisztémákkal való viszonyukban? YouTube, Apple Music, Netflix, Facebook, az összes adatunk ott van, és időnként van fenyegetés, meg büntetés, de attól függetlenül mindenki ezt használja.
Igen, az Európai Bizottságnak az egyik legkitartóbb, vagy leghosszabban tartó ilyen egyeztetési folyamata az pont az amerikaiakkal kapcsolatos adatbiztonsági egyeztetés és együttműködés. Ugye az amerikai adatbiztonsági szabályok sokkal puhábbak, sokkal szabadabbak. Megengedik például a profilhalászatot, és a többi. Tehát egy csomó mindent, ami Európában korábban is tiltott volt, most, amióta az új adatvédelmi rendelet hatályba lépett, azóta pedig még inkább tiltott és még inkább körülbástyázott, de próbálunk kölcsönös megállapodásokkal, úgynevezett olyan biztos pontok kialakításával előrelépést elérni, ahol az amerikai cégeket együttműködésre bírjuk, akár a aktív együttműködéssel, akár büntetésekkel, mint időnként történik az versenypolitika területén, ugye ahol az Apple vagy a Google is már komoly büntetéseket kapott az Európai Bizottságtól, alapvetően nem adat visszaélési dolgok miatt, hanem egyéb piac, igen, üzleti magatartási dolgok miatt, de ez egy nehéz dolog, nem csak az Európai Unió küzd ezzel, minden jograndszer küzd azzal, hogy a technikai lehetőségek ma már olyan területekre juttatják az emberiséget, amit jogi eszközökkel már nem tudunk. Egészen most egy olyan magas hatóságot, mondhatnánk, hogy világkormányt követelne meg, amelyet viszont politikailag lehetetlenség létrehozni. De az Európai Unió partnere az Egyesült Államoknak, most egy kicsit nehezebb partnere, de azért itt alapvetően jó szolgálati és kölcsönös együttműködésre van szükség ahhoz, hogy ezt működni is tudjon.
Saját rendszerek létrehozásában nem gondolkodik senki? Hát annak idén a Galileót azt elkezdték csinálni, jó az igaz, műholdra vonatkozott, nem Facebookra.
Van is saját űrpolitikája is az Európai Uniónak, és mindig elhangzik az, hogy saját, nekünk is kellene egy európai Google.
Az oroszok miközben maguknak saját chat hálózatot, minden tovább nélkül.
Igen.
Európa gazdagabb, nem?
Európa gazdagabb, de fragmentáltabb. Itt az 5G bevezetése kapcsán is lehet látni. Nagyon komoly erőfeszítések voltak arra, hogy az ötödik generációs technológiát már európai szinten vezessék be, és ne tagállami szinten. És én nagyon úgy látom a dolgot, mint ez is megfeneklene európai szinten. Mindegyik tagállam már komoly lépéseket tett az 5G saját területén való bevezetése terén. Vagyis ebből a szempontból hasonlíthatjuk Oroszországhoz az Európai Unió, de valójában pontosan fordított szerkezetű, míg Oroszországban a központ az, aki egyértelműen szervezi és irányítja ezeket a feladatokat, addig az Európai Unióban ezek a tagállamok.
Az elmúlt egy órában Navracsics Tibor az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.